Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Amikor 1562. január 18-án a tridenti székesegyházban tartott szentmisével megnyílt a tridenti zsinat harmadik ülésszaka, az előkészítés nehézségei ellenére az előző ülésszakokhoz képest rekordszámú 113 püspök volt jelen, nem szólva a távol maradó képviselőiről, a katolikus hatalma követeiről és a teológus szakértőkről. Ám alig kezdődött el az érdemi munka, már is komoly konfliktus bontakozott ki. Az egyház belső reformját érintő témák voltak elsőként napirenden, közöttük a már korábban is vitákat kiváltott rendelkezés a püspökök helyben lakásáról. A szabályok szigorításával mindenki egyetértett, ám annak a kérdése, hogy ennek az előírása milyen hivatkozással történjen, erősen megosztotta az atyákat. Főleg a spanyol és olasz püspökök voltak azon az állásponton, hogy a kötelezettség alapja az isteni jogra történő utalás legyen, ami azt is jelentette volna, hogy a mindenkori pápa sem írhatja felül vagy adhat alól a felmentést, ezzel végső soron korlátozva Péter utódainak hatalmát. A kúria képviselői és álláspontjuk támogatói viszont ahhoz ragaszkodtak, hogy az előírás a pápai hatalom illetékessége alá tartozó kánonjogi érvényű legyen. Valójában itt a pápai hatalom határainak és a püspöki hatalom természetének kényes kérdése fogalmazódott meg, amit majd csak 4 évszázaddal később a II. Vatikáni zsinat fog megnyugtatóan rendezni. Mivel a vélemények nem közeledtek, IV. Pius egy idő után hatalmi szóval levette ezt a kérdést a napi rendről, megtiltva a róla való további vitát, pontosabban a téma elvi indoklását. A zsinat elfogadta a helyben lakásra vonatkozó előírást, a teológiai alapok meghatározásától azonban eltekintett. Ezt a még függőben lévő dogmatikai témák tárgyalása követte. A zsinati atyák hallgatólagosan tudomásul vették, hogy nem egy új zsinaton vesznek részt, hanem folytatják a még 1545-ben megkezdett munkát, ami azt is jelentette, hogy a korábbi döntések érvényesek, csak azok kiegészítésének feladata áll előttük. Elsőként az oltári szentségről szóló, a korábbi ülésszakon már kidolgozott, előkészített, de nem véglegesített dokumentum került megerősítésre, amelyben kimondták, hogy az átváltozásban mindkét szín alatt külön-külön is a teljes Krisztus van jelen, ezért a miséző pap kivételével senki sem köteles az ostját és a bort is magához venni, a két szín alatti áldozás engedélyezése pedig gyakorlati megfontolások alapján a jövőben legyen Péter mindenkori utódainak a joga. Állást foglaltak arról is, hogy az értelmük használatában még éretlen, ám megkeresztelt gyermekek nem veszélyeztetik üdvösségüket, ha nem veszik magukhoz az Úr testét és vérét. A következő téma a mise áldozat természetének meghatározásáról szólt. Az atyák kimondták, hogy a mise áldozat krisztusi alapítású, az ő kereszt áldozatának megjelenítése és emlékezete, amely ős mintájától pusztán vértelen természete révén különbözik. Ez az áldozat engesztelő jellegű élőkért és holtakért, de lehetséges emlékmiséket is bemutatni a szentek tiszteletére. Ami a szertartás módját illeti, azt a misekánonok szabályozzák, amelyek a régi hagyományon és a tanító egyház útmutatásán alapulnak. Ünnepélyesnek kell lenniük, a liturgikus hagyományokat követve nem kívánatos viszont, hogy bemutatásuk népnyelven történjen. A következő téma a papi rendről, annak szentségi természetéről és krisztusi alapításáról szóló dokumentum megfogalmazása volt. Az elfogadott szöveg leszövegezte az ószövetségi papságnak az új szövetségitől való eltérő természetét, valamint kimondta, hogy a papság részesedés abból a hatalomból, amelyet a mester apostolainak és azok utódainak adott át. Ez a hatalom két a papi mi volthoz szorosan és kizárólagosan kötődő képességet és felhatalmazást jelent. egyrészt a kenyér és a bor átváltoztatásának, másrészt a bűnök megbocsátásának vagy megtartásának hatalmát. Magába a 7 fokozatból álló egyházi rendbe, amelynek hierarchiájában az alsó fokon az osztiárius ajtón álló, a legfelsőn pedig a szentség teljességét birtokló áldozópap és püspök áll, a felvétel felszentelés, kézrátétel és felkenés révén történik, amelyet a püspökök joga végezni. Az egyes szentelési fokozatok hierarchiában rangsorba rendeződnek, amelyben az alant lévők a felül lévőknek engedelmességgel tartoznak a kánoni törvényeknek megfelelően. A soron következő téma házasság szentségi természetéről szóló tervezet megvitatása és elfogadása volt. Mivel a reformátorok tagadták a házasság isteni természetét, szentségi jellegét és ezzel felbonthatatlanságát is, a zsinatnak itt a hagyományos katolikus tanítás megerősítése volt a szándéka. Kimondták az atyák, hogy a házasság Krisztus által alapított szentség, örök és felbonthatatlan kapocs férfi és nő között. A szentséget a felek egymásnak szolgáltatják ki, ám Isten erősíti, és Krisztus szenteli meg a jelenlévő pap személye által. Ami a részletes rendelkezéseket illeti, a szöveg kizárja a több nejűségnek és a valódi és érvényes házasság felbontásának minden lehetőségét, de kitér a házassági akadályokra és az egyháznak a meglévők melletti további házassági akadályok megállapítására vonatkozó jogára is. A további rendelkezésekben szó esik arról, hogy a házasságtörés sem bontójog címe a házasságnak, csupán az ágytól való elválásnak lehet az indoka, a szent rendbelépés is csak akkor bontja fel a köteléket, ha a házasság nem elhált, de azt is kimondja, hogy a házassági ügyek az egyházi bíróságok illetékességi körébe tartoznak. Végül szó esik még arról, hogy a szent rendeket felvett klerikusok és az ünnepélyes fogadalmas szerzetesek által kezdeményezett házasságok egyszerre tilosak és érvénytelenek, valamint, hogy téves az a vélemény, amely a házas állapotot a szüzességnél értékesebbnek tekinti. Mivel pedig a teológiai kérdések mellett a házasság körüli gyakori visszaélések további szabályozást követeltek, a zsinati atyák elfogadtak egy támetszi kezdetű rendeletet is, amely a házasság kötések érvényes módját volt hivatott szabályozni. Ennek fő célja a korábban gyakori klandesztin, titkos, tanúk nélkül kötött házasságok tilalma és érvénytelenségük kimondása volt. A szöveg előírta, hogy a továbbiakban a házassági szándék 3 egymást követő ünnepnapon kerüljön a templomba nyilvános kihirdetésre, mégpedig a helyi pap plébános által. Meghatározták a házasságkötési szertartás ünnepélyes formuláját, a beleegyezés kikérésének, a kötés megerősítésének módját, szavait. Úgy rendelkeztek, hogy a házasság csak akkor érvényes, ha a pap és 2 vagy 3 tanú jelenlétében köttetik az esetleges házassági akadályok kizárását követően, lehetőleg saját plébános előtt, aki köteles a kötés tényét az anyakönyvben megfelelően rögzíteni. Közvetlenül ezt követően még határozott a zsinat arról, hogy az egyház érvényesen tanítja a tisztítóhely létezésének valóságát, helyesli a szentek tiszteletét, segítségül hívásukat, megfelelő feltételek között elfogadja az erekjék és szentképek előtti hódolat jóváhagyott és mértékletes módjait, engedélyezi a visszaélésektől és túlzásoktól megtisztított búcsukat, amelyek felett az illetékes főpásztornak kell őrködnie. Ezekkel a döntésekkel a zsinat a hittani témák tárgyalását befejezte, hátra volt azonban még a korábban komoly vitát kabart egyházi reformok ügye, amelyeket a dogmatikai témákkal párhuzamosan csak éppen csekélyebb eredménnyel tárgyaltak. Az atyák között kezdettől 2 tábor alakult ki, az egyik főleg spanyolok, németek és az itáliaiak egy része által támogatott reformtábor, amely az egyház központi kormányzatának átalakítását követelte, valamint a buzgók csoportja, amely a pápai hatalom növelését kívánta, és a helyi egyházak megújítása mellett a kúria érdekeit képviselte. Miután ismét elővették az atyák a püspökök rezideálási kötelezettségének korábban félretett ügyét, a vita lényegében már a pápai és a püspöki hatalom viszonyáról, Róma püspökének primátusáról kezdett szólni. Közben az egyes országok és régiók püspökei, sőt a katolikus fejedelmek is reformjavaslatok sorát nyújtották be a zsinathoz, az ellentáborok között pedig alig mutatkozott esély a kompromisszumra. A vita hangja egyre élesebbé vált, annyira, hogy már 1563 tavaszán felderengett a zsinat eredménytelen berekesztésének réme is. Kedvező fordulat akkor következett be, amikor a reformok ügyében a kúriai állásponthoz húzó két levezető elnök, Gonzaga és Szeripándó bíboros márciusban meghalt. Negyedik Pius ekkor közvetlen bizalmasára, Giovanni Morone bíborosra testálta a zsinat vezetését, aki a vitatkozó felek közötti közvetítés feladatát és a valódi reformok ügyének szolgálatát egyaránt küldetésének tekintette. Morone a kompromisszum keresése érdekében megnyerte első Ferdinánd császár, második Fülöp spanyol király és a francia püspököket irányító Charles de Guise, a lotaringiai herceg bíboros támogatását. Ezt követően összegezte a különféle reformbeadványokat, amelyek legfontosabb követelései között a püspöki hatalom megerősítése, a területükön működő rendi közösségekre való kiterjesztése, a különféle mentességek adományozásának megszüntetése szerepelt. Ezekből a javaslatokból is merítve Morone egy 42 cikkelyből álló egységes tervezetet állított össze. Ennek a munkának az első eredménye az volt, hogy 1563 nyarán sikerült elfogadnia a zsinatnak a püspöki helyben lakást előíró rendelkezés szigorúbb változatát úgy, hogy az indoklásban az isteni jogra vonatkozó hivatkozás nem szerepelt, de a szöveg így is eléggé kategórikusan fogalmazott. Ezek után már a Morone által előterjesztett reformcsomag alkalmas tárgyalási alapnak bizonyult, a téma tárgyalása a teológiai határozatokkal párhuzamosan 1563 nyarától jól haladt előre. A zsinati atyák így szabályozták a bíborosok és püspökök kinevezésének módját és az érintettek kötelezettségeit, szigorítottak az egyházi felmentések adományozásának gyakorlatán, elítélték a javadalomhalmozás és helyettes állítás korábbi gyakorlatát. Döntöttek arról, hogy kötelezővé teszik szabályos időközönként, egy, illetve három évente az egyházmegyei szinódusok és tartományi zsinatok megszervezését, újrafogalmazták a káptalanok jog és feladatkörét, előírták a főpásztorok rendszeres vizitációs látogatásait a plébániákon. Kötelezővé tették, hogy a helyi plébános, akinek megfelelő felkészültséggel kell rendelkeznie, és akit püspökének ellenőriznie kell, legalább ünnepnapokon prédikáljon a híveknek, a gyermekek számára pedig minden plébánián kerüljön megszervezésre a rendszeres hitoktatás. Ennek érdekében felszólították a püspököket, hogy egyházmegyéjükben gondoskodjanak megfelelő papképző intézmény, szeminárium felállításáról, vagy a meglévőnek a zsinat szellemében való megújításáról. A reform kiterjedt a szerzetes rendekre is. Előírták a hivatás tisztázó próbaidő noviciátus intézményét a rendi felvételnél, szigorítottak a klauzúra szabályain. A zsinat úgy határozott, kéri a Szentatyát, hogy a reformokra vonatkozó részletes rendelkezések kidolgozásáról mielőbb a dokumentumok jóváhagyását követően gondoskodjon. Ezzel a zsinat munkája 1563 késő őszén lényegében befejeződött. Néhány püspök és a spanyol követ a tanácskozás folytatása mellett kardoskodott ugyan, az elnöklő Morone kardinális azonban már kitűzte karácsony előttre az ünnepélyes záróülés időpontját. Közben azonban Tridentbe érkezett Carlo Borromeo bíboros levele, amelyben arról értesítette az atyákat, hogy IV. Pius pápa súlyosan megbetegedett, már a legrosszabbtól kell tartani. Morone ekkor felmérte, hogy a Szentatya halála esetén nem csupán a zsinati határozatok mielőbbi megerősítése forog kockán, hanem még az a lehetőség is felmerülhet, hogy a kezdeményezés jogát magához ragadva maga a zsinat kíván új pápát választani, ami súlyos politikai nehézségek támasztása mellett a korábbi konciliarista eszmék felelevenítéséhez is vezethet. Éppen ezért azonnal intézkedett az ünnepélyes záróülés időpontjának előrehozásáról. Így a zsinat bezárására 1563. december 3-án és 4-én került sor. Az első napon a régi zsinatok szokásainak megfelelően még egyszer felolvasták az elfogadott határozatok szövegét, másnap pedig ünnepélyes szentmise Tedeum keretében, miután a jelenlévő 199 püspök és 14 szerzetesi előjáró kézjegyével látta el a dokumentumokat, a bíboros legátus a jelenlévők ünneplése közepette elbocsátotta a zsinatot. A következő lépés az volt, hogy az időközben felépült IV. Pius pápa 1564. január 26-án kiadta Benedictus Deus kezdetű bulláját, amelyben minden változtatás vagy fenntartás nélkül megerősítette a Tridentben hozott határozatokat. Elrendelte egyben, hogy a zsinati határozatok kerüljenek megküldésre minden katolikus fejedelemnek és püspöknek, az utóbbiaknak pedig kötelességévé tette azok kihirdetését a hívő nép számára. Egyben úgy rendelkezett, hogy az egyház belső megújítását és reformációra adott választ egyaránt jelentő döntések 1564. május 1-ével lépjenek hatályba. Augusztus 2-án intézkedett arról is, hogy a tridenti reformok megvalósításának a nyitva maradt kérdések tisztázásának feladatára álljon fel egy 12 tagból álló bíborosi bizottság, kongregáció. Míg márciusban egy másik, Dominicig Regis Custodiae kezdetű bullában megerősítette a korábbi, a tiltott könyvek jegyzékére az indexre vonatkozó rendelkezést, amelynek alapján az egyházi hatóság kiválaszthatja a hitre és erkölcsre veszélyes könyveket, amelyek olvasása és terjesztése a katolikus egyház tagjai számára tilos. Ez a dokumentum egyebek között tilalmi listára tette a reformátori írásokat, a népnyelvi bibliafordításokat pedig azzal a feltétellel engedélyezte magánhasználatra, ha szövegüket egyházi cenzorok alapos vizsgálatnak vetették alá. De IV. Pius 1564-ben rendelkezett a kúria reformjának befejezéséről is. Így lezárult a pápai bíróságok, a kancellária és a kincstár átalakítása, a Szentatya sorra bonta vissza a korábbi pápák által adományozott privilégiumokat és mentességeket. A zsinat recepciójának fontos állomása volt a teológus szakértők által összeállított Professio Fidei Tridentine, a zsinat tanításának rendszeres összefoglalása is. Ez a dokumentum képezte azután az alapját az 1564. november 13-án kiadott Injunctum Nobis bullának, amely valójában nem más, mint egy a zsinati hittani döntéseket összefoglaló hitvallás. Ennek szövegével kapcsolatban a Szent Atya úgy rendelkezett, hogy ezt eskü formájában egyházi előjárója előtt minden felszentelésre kerülő klerikusnak le kell tennie, meg kell ismételnie jeléül annak, hogy minden feltétel nélkül elkötelezte magát a katolikus egyház és annak tanítása mellett. Ez az eskü formula azután igen hosszú életűnek bizonyult, hiszen az első vatikáni zsinat által kiegészítve hatályban maradt egészen a 20. század utolsó harmadáig. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.